Jó, szevasztok, jó reggelt, jó napot vagy jó estét, ki mikor nézi, látja, hallja, ez itt a Morning Flow, én replikátor vagyok, mellettem ismét az én a kedves testvérem nickname, velem szemben pedig Tony Name lesz, és hogy az előző adásban is elmondtam, ma is lesz egy vendégünk, illetve már van vendégünk, de mielőtt ebbe belemegyünk, ne feledkezzetek el feliratkozni a csatornára, bekövetni minket mindenféle social platformon, TikTok, Instagram, mink van még Facebookunk, illetve ha szeretnétek és tudtok minket támogatni, akkor a Patreon linkünkön ezt meg tudjátok tenni, itt lehettek Morning Flow családtagok, itt a videó alatt ezt megtaláljátok a leírásban. És akkor térjünk át a mai vendégünkre, aki nem más, de egy olyan MC, aki gyakorlatilag nemes egyszerűséggel leszarozta a hazai mainstream legsikeresebb csapatokat, a stúdióban Gege.
Még effektet.
Pedig most a Majka elég nagyot megy azért.
Igen.
Mire gondolsz most?
Nem szabad politizálni, azt hallottam, úgyhogy ez...
Miért a Majka, Majka politizál? Tehát ő csak írt egy zenét, nem?
Miért a jellege az nem az?
Ő azt mondta, hogy ennek semmi köze nincs.
Igen, én is így hallottam, és én elhiszem neki, mert ő mondta, meg a tévében is volt, meg szokott lenni a tévében, tehát akkor...
Igen, hogy szabad hiteles. Igen.
Jó van, na srácok, hogyha már ebbe így elkezdtünk belemenni, akkor azt hiszem kezdjük is el a témákat, mert van egy jó néhány, gyakorlatilag két A4-es oldalra fért ki, de nem biztos, hogy végigmegyünk mindegyiken.
Ezek a mai fiatalok nem tudják már, mi az az A4-es oldal.
Igen. Igaz, a papír, tudjátok, nem izé digitális, hanem ilyen, ez nekem ilyen, nekem ilyen.
Mi az a fosszília ott?
Így, nézd, így.
Atya úristen.
Mint mikor iPhone-nal zoomolsz meg, van. Na, szóval kezdjük egy kicsit megosztó témával, ami egy kis beszélgetés indítónak szerintem jó lesz, mert itt közöttünk is ez egy ilyen talán akár ellentét lehet, ugyanis a kedves nézők, hallgatók nyilván észrevették, hogy van itt a stúdióban két MC, akinek legendás lirikája van, nyilván gondolok Tonyra meg magamra. Nem, tehát ugye most viccet félretéve, általában így a zenékben is nagyon érdekelne, Gege, hogy te erről hogyan vélekedsz, bár nagyjából sejtem. A mai zenékben ketté szakadt igazából a rap társadalom olyan tekintetben, hogy vannak, akik kizárólag a szövegcentrikus zene, a lirika, mások meg ugye, és igazából ez a mainstream vonal, ez nyert óriási teret, pedig a vibe-olgatás, a flow. Szóval nálatok ez hogy van? Mi az, ami azt mondta, hogyha te hallgatsz egy zenét, és most beszéljünk zenéről, hogy a hip-hop, nyilván hip-hop zenéről beszélünk, rap zenéről, mi az, amire alapján, tehát van-e olyan lirikai minimumod, amire azt mondod, hogy ez nem lehet jó zene, még akkor is, hogyha mondjuk faszán szól, jó a flow, jó a vibe, tehát hogy neked ez mennyire szól bele mondjuk így a zenehallgatásodba?
Hát nekem eléggé, de inkább az, szóval, hogy egy nagyon jó szöveg azt szerintem fel tud húzni egy gyengébb flow-t, de hogy az van, hogy mindkettőnél van egy ilyen bare minimum, amit hogyha nem tudsz megütni, akkor nem lesz jó, vagy hallgatható az, amit csinálsz. Szóval, hogy írhat valaki rohadt jó szöveget, a közben nincs ütemen, és nem jól nincs ütemen, szóval nem ilyen offbeat nincs ütemen, hanem így hallod, hogy ő nem igazán érzi azt, hogy itt mit is kéne csinálni, akkor
nem
szerintem...
Nem ült rá abból... a beatre, arra gondolsz, tehát nem, hogy...
Ja, igen. Hát most így az Evidence jut eszembe például, aki azért nagyon ritkán mondja ki a rímet a snare-re, hanem...
Igen,
és én amúgy én ezeken is nevelkedtem, hogy én az ilyen offbeat flow-kat egy kicsit jobban is szeretem, mint azt, amilyen nagyon takra kiszámolt, de ja, az van, hogy igazából szerintem mindkettőből van egy minimum, amit egyszerűen meg kell ütni. A szövegnél meg amúgy az van, hogy ott, ha valakinek nem ötletes a szövege, én azt nem tudom sokáig hallgatni, szóval egyszer meghallgatom, de általában, hogyha nem is érzek benne potenciált, hogy itt lesz valami olyan punchline, amire így felkapom a fejem, akkor így inkább kikapcsolom még akkor is, hogyha a flow az esetleg nagyon darab, vagy nagyon jó.
Tehát, hogy téged a flow az önmagában nem tud megvenni. Tehát, hogyha van egy ilyen közepes, átlagos, ilyen gyakorlatilag ilyen, mondhatjuk azt, hogy klisés szöveg, de van egy nagyon-nagyon jó flow, jó ritmikával, jó hanggal, jó hangszínnel, és alapvetően jól is van, tehát a produceri munka is mögötte nagyon jó, akkor azt jobb esetben egyszer meghallgatod, és hello.
Mert hát igen. Nagyon-nagyon ritka esetekben van olyan, amikor valami annyira különleges, hogy így el tud vinni, de ez tényleg egy a százezerből szól, hogy... Inkább én a szövegre figyelek.
Na és akkor a szöveg is önmagában egy szerinteg szerteágazóbb sztori, mert az, hogy mit nevezünk jó szövegnek. Na most például én a Frenki barátommal szoktam ezen időnként vitázni, az ő nyomásának köszönhetően fejlődtem én is baromi sokat szövegileg, mert hogy ő például elképesztően figyeli, nem tudja nem figyelni, hogy hány szótagos rímpárok vannak, van-e szójáték, keresztrímek, stb. Tehát olyanokat gyakorlatilag, hogyha ezt így le lehetne kottázni, hogy vannak ugye dobkotta meg különböző hangszeres kották, a csávó gyakorlatilag ezt így látja, miközben hallja. Nekem a dobtanárom volt ilyen, hogy amit hallott, azt ő azonnal látta. Úgy lett világsztár, vagy világhírű, bocsánat, hogy brutális, a világ egyik legjobb dobosának, Jojo Mayernek a dobszólóját lekottázta, egy szólót, egy improvizációt. Senki a világon, csak így hallásra. Na, zárójel bezárva, szóval mik azok a lirikai szempontok, ami mondjuk nektek, mert ez nem csak a gegének szól, nektek érdekesek, mert én például, én nagyon-nagyon szeretem azt, hogyha erős, húsba markoló költői képek vannak, vagy például nagyon-nagyon eltalál, nagyon profán, direkt módon, most mondok egy pár ilyen példát, hogy tudjátok értelmezni, mire gondolok, nekem picit PS-nek a szövegei ilyenek, vagy LG-nek a szövegei ilyenek, Knozának is ilyenek a szövegei, hogy igazából nem egy húha. Ráadásul a LG, ő még csak flowban sem egy mit tudom, nem azt mondom, hogy tehát nem pörget, nem egy olyan eszeveszett technikás, de mégis nagyon-nagyon tud működni, és nagyon-nagyon le tudja kötni a figyelmet. De nem találsz benne 4-5-6 szótagos rimpárokat, vagy olyan szójátékokat, mint amit Csabinál nálad is meg lehet figyelni, Zseni, vagy itt a Gegénél is, vagy akár itt Frankinél, akiről beszéltem. Szóval nektek ez így hogy áll össze? Van egy ilyen tudatos dolog, hogy kerestek így zenében szövegileg ilyen értékrendeket, vagy értékpontokat, vagy csak van valami, ami bele tudtok kapaszkodni?
Hát én például nem vagyok sznob ebben igazából. Tehát
nem vagy szövegsznob?
Nem, tökre nem amúgy. Én úgy vagyok vele, hogyha úgy érzem, hogy az úgy azonos azzal, aki mondja, tehát ő ezt tudja hozni, viszont az nagyon jól áll neki, akkor felül nem kell
jó áll neki, mert ez egy érdekes gondolat.
Sokszor engem zavarnak ezek a hatszótagos rímezések, meg ilyenek, mert sokszor semmi értelme nincs a szövegnek.
Pontosan,
csak köszönöm. Arra mennek rá, hogy az mindenképp nagyon hosszú rím legyen, és sokszor nem is jó rímek, csak hatszótagosak, és sokszor semmi értelme. És pont az előbb mondtam Gegének, hogy hallgassa meg a Narinak az albumát, mert az pontosan ennek egy nagyon jó példája, most jött ki, hogy ő nem egy olyan nagyon durva rímeket író arc. Tehát nincsen, nem olyan különleges a szövegírása, viszont mégis annyira ő és annyira egyedi, ahogy ő csinálja, hogy emiatt érdemes igazából így. Már belezavarodtam egy kicsit a végére, szóval igen, kurva jó cucc.
Tomi, te hogy vagy ezzel? Mert te inkább egy ilyen vibe-olósabbnak tűnsz sokszor.
Igazából én mindenféle embernek tűnök. Különféle életesemények.
Csak jó embernek, nem?
Hát, tudom, de... Igen. Nekem tök mindegy.
Mert én például nálad, amit észrevettem, hogy neked csak olyan elképesztően eszeveszett technikás vagy sokszótagos, viszont kurva jó egyrészt a flow, illetve a ritmika, meg a költői képek. Tehát nálad például nagyon-nagyon olyan a költői kép, hogy látom bazzeg, amiről beszélsz, és nagyon-nagyon meg tud fogni.
Hát figyelj, ez nem tudatos igazából.
Az intragatok nagyon-nagyon így volt, tényleg?
Aha, totálisan nem tudatos. Egy része van, ami tudatos volt, hogy amiket így nem tudom, láttam, megéltem abba a zenébe, bele szerettem volna projektálni, de igazából semmi olyan tudatosság nincs mögötte, hogy én akkor ezt most így, ezt úgy fogom megírni, hogy teleteszem költői képet.
Ez szerintem egyébként jó.
És akkor simán bebaszol és megírod.
Nem, bekristályozok, eldőlök, és félálomba elkezdem.
Te tudatosan írni. Írsz szöveget?
Bocs, csak hogy az, amit a Tony mond, az pont az, amit a Csabi is mondott, hogy akkor lesz valami jó, hogyha az az ember, aki csinálja, az intuitíven csinálja azt, és nem az van, hogy azt érzed rajta, hogy ő most foggal körömmel 10 szótagos rímet akart írni, és közben meg nincsen mögötte semmi, csak azt érzed mögötte, hogy ő egy 10 szótagos rímet akart írni.
Értelek.
És nekem eszembe is jut ilyen MC, de majd ezt majd adáson kívül beszéljem. Nem szeretnék így beleállni senkibe, mert mindenkinek közben meg a saját dolga, hogy ő miért érzi úgy, hogy neki most éppen 10 szótagos rímeket kell írnia, hogyha ő ezt akarja, akkor csinálja amúgy.
Hogy miért érzi így? Nem lett ez a rap szénában, az underground szénában egy ilyen kötelező és ilyen nyomásgyakorlás, hogy nem érzik ezt emiatt így azt, hogy fú, bazdmeg, ez nem elég jó, mert nincs benne 4-5-6 szótagos rímpár.
Szerintem ezt nagyon sokan nem érzik. Vannak olyan emberek, akik...
Mit nem éreznek?
Hát azt szerintem nagyon sokan nem érzik azt, hogy attól ne lenne jó, hogy 4-5 szótagos rímpár nincs benne.
Igen.
Szerintem inkább a másik oldala van ennek az, hogy ha valaki mondjuk sok Mike-it hallgat, vagy a Kill a Kick-it is, ami én úgy vettem észre, hogy a Kill a Kick-it is azután ment annyira rá erre, miután a Mikey-val dolgoztak, ezt hogy aki ezeket... Hogy, hát és aki ezeket hallgatja, meg... Hát igen, igen, igen. Abszolút, szerintem egy kicsit ilyen új ligát is nyitott, vagy a kezdet igen. volt azelőtt olyan nagy hatással arra, hogy, hogy széles körben milyen szövegek születtek magyar nyelven. Szóval igen. aki ezeken nevelkedik, annak uh-huh. abban szerintem van egy ilyen szándék, vagy az, hogy ehhez akar hasonlítani, és akkor ő ilyeneket ír, és van, aki benne ragad ebben, és nem tud nem tudja megkeresni önmagát benne, hanem azt érzi, hogy hát ő neki már pedig akkor lesz jó, hogyha ilyeneket csinál. Uh-huh. Én nekem van, tehát hogy én azért figyelek erre, de hogy nem azt érzem, hogy mondjuk a különböző korszakaim, mert egy művésznek legyenek korszakai. Szóval,
hát, ha akarod, ha nem van, mert az életednek ja, persze, az élet, korszakai, ahogy, életi,
meg, hogy
az megoldja.
Az ember. Tehát, hogy... ja. Igen, szóval, hogy volt olyan, amikor sokkal jobban figyeltem erre, volt olyan is, amikor sokkal jobban figyeltem arra, hogy mondjuk milyen flow-kat írok, uh-huh. és először a flow-t találtam ki a szöveghez képest.
Én mai napig így írom.
Nyelvtan, ja,
mai napig a flow az a...
Hát a nyelvészet, a nyelvészeten is voltak ilyenek, meg egy ideig nagyon sokat csináltam ezt a pörget. Flow-t, hogy minden trackbe muszáj volt ezt így belerakni. Igen.
De ezek segítenek abban, hogy a technikai tárad az kiszélesedjen.
Hát jó, persze, de hogy mostanra is úgy látom, hogy inkább abban segített, hogy most, amikor elsősorban azon gondolkozok, mondjuk, hogy milyen szöveget írok, most már mögötte vannak ezek a technikák, mert hogy ezeket begyakoroltam akkoriban, és tudom ezeket, nem tudom, ilyen diverzifikáltan használni igazából a trackekben.
Hát természetesen, de... tehát most már nem kell ezeken, nem erőltetve használni,
igen, nem igen, azon, igen. hogy nem kell figyelni rá, hanem ott van.
Ösztönösen jön magától. Ja. Ez egy tök érdekes dolog nálad, bocsánat, mert én például így a zenédet hallgatgatva engem mindig a szöveggel fogtál meg. Nekem például a flow, az például egy nagyon-nagyon távol áll tőlem. Hm. És mindig, amikor figyeltem a szövegedet, mindig azon gondolkodtam, hogy vajon ez mennyi tudatosság, tehát hogy leül valaki, és akkor igen, tehát én valahogy érzem azt, hogy ezek mögött van nagyon sok gondolkodás, agyalás van, tehát mert basszus, nem egyszerűek azok a szövegek, és a nem egyszerű szövegeknél az szokott lenni a probléma, amit az előbb te is fejtegettél, hogy kurvára nem befogadható, de a tiéd működik. Tehát nálam a tiéd működik. Én tudok neked olyat mondani, aki tényleg nagyon, tényleg elképesztően komplikáltat, bonyolultat, hogyha nem magyarázza el neked, akkor nem is jössz rá, hogy ott ő mire gondolt.
Például.
De hogy nem működik. És ő az adott esetben ezek az MC-k sem értik, hogy miért nem működik. És valószínűleg itt még az lehet, hogy nem fejlődte meg azt, hogy ne görcsösen ragaszkodjon ehhez, hanem úgy, ilyen természetesen jöjjön belőle, hiszen ott van már az eszköztár. Nálad ez mennyire izzadságszagú egy ilyen dalnak az elkészítése? Ugye néztem a Sajós interjút, nagyon, szerintem mindenki nézte, aki hip-hop érdekeltségű, és ott tök jól bemutattál például a munkafolyamatokat, jópofa dolgokat, meg érdekeseket mondtál el. De nekem ez az egy része nem jött át, hogy mennyire kell, tehát neked is vannak ilyen alkotói válságok, hogy azt mondom, nem tudok tovább menni, mert vagy a témában apadtam ki, vagy nem vagyok elégedett azokkal a sorokkal, és már én nekem gyakran előfordul, hogy 16 sort kell írjak, és 64 sor után is azt mondom, hogy kuka az egész, és kezdem előről. Nálad ez hogy van?
Hát nálam is van ilyen, szóval, hogy mondjuk mire megszületik egy dal, nem tudom, 48 sorral, addigra leírtam 4-szer annyit, mint amennyi benne van,
de
szerintem ennek amúgy tényleg így is kell lennie, szóval, hogy annál, akinek amúgy jó ízlése van, uh-huh. annál szerintem az fennáll, hogy legalább ugyanannyit kell kihúznod, mint amennyit leírsz, de inkább kétszer-háromszor annyit kell kihúznod, mire eljutsz oda, hogy na ez izé,
de
hogy,
te
hogy ez
fejezed,
valami.
Tehát, hogy meg is írod azt a 48 sort, vagy közben törölgeted? Tehát, hogy leírsz valamit, és akkor rájövök, hogy ez mégse jó.
Inkább közben. Szóval,
hogy nincsen meg a végén 48, hanem megvan a 16 sor, és abban már csak azon benne, ami működik.
Ja, igen.
Elteszed ezeket egyébként, amiket ott...
Nem igazán.
Törlő,
szóval,
hát nincsen igen. bizonyíték magyarul, ezt akarod mondani.
Nincsen, igen, szép. Mögé látott az öreg.
Várjál itt, hogy van?
Hát figyelj, a mostanában törölt jegyzetek, ott még lehet, hogy ott még lehet, hogy van egy-kettő.
Lehet, hogy hasznos lesz ez a lomtár.
Amúgy ezt se tudom ennyire élesen kijelenteni, mert van olyan is, amikor nem azért szedek ki mondjuk egy sorpárt egy szövegből, mert ne tetszene, hanem azért, mert azt érzem, hogy egyszerűen ez nem illik oda, és hogy nem viszi elég jól tovább a témát, és hogy nem illik abba a kontextusba. Aha. És akkor, de hogyha tetszik, akkor kiszedem, és félre rakom. Van egy csomó ilyen jegyzetem, ahol csak ilyen felírt hülyeségek vannak, sorpárok, és csomószor van az, hogy utána meg viszont egy másik dumába meg beleillik, és akkor felhasználom, de olyan is sokszor van, hogy leírok 36 sort, és utána rájövök, hogy hú, itt amúgy itt van mondjuk kettő, ami így nem stimmel, és nem is tetszik annyira, mert az meg direkt oda lett írva, hogy kontextusban legyen, de mondjuk nem elég ötletes, és akkor az meg egyszerűen kitörlöm, és írok a helyére mást.
Érdekes, amiket mondasz, az a helyzet, hogy te szerintem egy eléggé komplex MC vagy. Tehát sok esetben, hogy amikor valaki elkezd dolgozni egy dalon, akkor az esetek nagy többségében az MC az ott tart csak, hogy megírja a szöveget, fölreppeli, de hogy ez hogy fog szólni, szerkezetileg hogy fog kinézni. Tehát ezekben nem gondolkodik. Én nagyon sok ilyet tudok, hogy egy az egyben rábízza a producerre. Na most nálad azért ez lehet, hogy te ezt egyáltalán nem így csinálod. Tehát neked kicsit olyasmi lehetsz, mint én. Nekem meg kellett küzdenem az elején például a Pezzel is, ugye a stúdióban, mert hogy én amikor írok egy dalt, akkor azt hallom is, és látom is. Tehát megvan hozzá a képi világ nagyjából, hogy mit szeretnék, nyilván ezek baromi sokat...
betegségnek hívják igazából, hogy mondom.
Általában van az jó, hogy jó, igen.
Pont idézett tegnap tőle az egyik spanom abból azt a szöveget, a szinesztéziásat.
Az mely, nem tudom, hogy már, hogy az melyik.
Nem tudom, hogy van én se, de ő idézte.
Jó, majd őt hívjuk fel. A telefonos segítségnél őt fogjuk fel.
Mi nem hallgatunk Gegét, úgyhogy nem tudunk
idézni. Igen. Én bezzeg
én. Én ugyanaz az sorral osztottam meg egyébként, akkor csak már nem emlékszem. Bocsánat.
Semmi baj.
Nem tudok idézni most így fejből.
Megbocsájtom. Hát eszedbe jut közben.
Lehet,
majd
gondolkozok most folyamatosan. De.
Na jó, srácok, akkor szerintem nagyjából zárjuk el ezt a témát. Tehát akkor ti maradtok
továbbra is ott, hogy... hogy én egy komplex MC vagyok.
Igen. Nem, azért, mert amit te csinálsz, amit te képviselsz, az nem az általános. Meg amit én, az sem. Tehát, hogy és sokszor egyébként ez szokott konfliktust is szülni a producerrel is, meg a videósokkal is, mert ugye mindenkinek megvan a művészete, mindenki szeretné is beletenni, és én azt gondolom, ennek meg így is kell lennie, mert úgy lesz komplex, én nagyon szeretek, ezért is szeretek csapatban dolgozni, de én azt gondolom, amikor van egy előadó, van egy MC, mert nem csak előadók vagyunk, aki megírja a szöveget, aki megkeresi, vagy elkészíti akár a beatet is, annak van egy víziója a fejében azzal a dallal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy onnantól kezdve, és ezt mondom is azoknak, akik sokszor megsértődnek azért, hogyha van egy tudatos előadó, mert nagyon sok ilyen MC van, és producer páros, hogy azért nem tudnak együtt dolgozni, mert a producer neki nem mondják meg ne szóljon bele, hogy mit hogy fog rajta csinálni, de ez nem így működik. Én azt gondolom, hogyha nekem van egy vízium arra a dalra, soundot, hatást, bármit írtva, akkor onnantól kezdve, akikkel együtt dolgozik az adott előadó, akkor ott meg kell próbálni azt a víziót összehozni. Úgyhogy mindenki beleteszi saját magát.
De te képes vagy mondjuk átadni valamennyit ebből például a producernek, tehát hogy ő is be tudja tenni magát?
Képzeld el,
hogy ragaszkodsz ahhoz, amit te elkizet, és csak az.
Nem, ez nagyon jó ez a kérdés, amit föltettél, két szempontból is. Az egyik ugye sokszor itt az egók harca az, ami vívódik, a másik pedig az, hogy nem közös a nyelv a producer és egy MC között. Én például ezért tanultam meg alapszinten keverni, mert rájöttem, hogy nem tudom elmondani a Peznek, hogy mit, tudod, hogy hány ilyen volt, hogy beszélek, és nézem, és mondja, hogy fogalmam sincs, hogy mit szeretnél. És akkor ott hátradőltem, és átadtam neki. Egyrészt én abszolút nyitott vagyok, tehát mint hogy látjátok, hogy együtt is dolgozgatunk, bárkinek bármi ötlete van, ami visz előre, azt csináljuk, tehát hogy ez így működik a zenei projekteknél is, viszont vannak olyan határozott elképzeléseim, akár mondjuk mit tudom, hogy én ezt tudom, hogy ez ennyi sávból fog jól hangzani, ennyit kell fölvenni, nagyjából így kell arányozni, panorámázni egy körülbelüli hangzást, és a technikai része, meg egyébként még az, hogy ő mit tud hozzátenni, az teljesen szabad. Sőt, én azt nagyon szeretem is, mikor valakinek megvan a saját ötlete meg elképzelése, mert onnantól kezdve ő tényleg beletesz, és ő is ott lesz benne, és akkor az így áll össze egy közös projekté.
Igen, meg én szerintem, csak hogy ha ezzel tudunk pontot tenni ennek a végére, amit te mondasz, és amit én mondjuk nagyon sokszor tapasztaltam a saját karrieremben, hogy itt valójában az a fontos, hogy te emberileg hogyan tudod magad megérteni a másikkal, az az első, és utána, hogyha emberileg meg tudod érteni magadat valakivel, meg tudod érteni a másikat, és van köztetek egy jó kapcsolat, akkor utána jön az, hogy mennyire hasonló az ízlésetek szerintem, és hogyha hasonló az ízlésetek, akkor fogtok tudni igazán jó cuccot csinálni, de én nekem van olyan tapasztalatom is, hogy mondjuk valakiről azt gondoltam, hogy vagy nagyon tetszettek a beatjei, amiket csinál, de elmentem hozzá, és próbáltunk együtt dolgozni, és valahogy nem volt meg egy olyan emberi összhang, nem azért, mert ő egy rossz ember, vagy egy fasz lenne, vagy nem tudom, hanem azért, mert egyszerűen másmilyen emberek vagyunk, hogy hiába van az, hogy ő is azt gondolta, hogy jó, amit én csinálok, meg én is azt gondoltam róla, hogy kurva jó, amit ő csinál, mégse tudtunk a nap végére valami olyan dolgot összerakni, amire így azt mondtuk volna, hogy na, ez király, és ezért biztatnék én mondjuk mindenkit arra, hogy próbáljon akár, hogy nem a legjobb producerekkel kell dolgozni, hanem azokkal a producerekkel kell dolgozni szerintem, akikkel te a legjobban kijössz, és a legjobban megértitek egymást, mert annál sokkal jobb eredménye lesz, mint hogyha elküldöd a Timbalannak a zenédet, aki leszarja. És érted, mondjuk hát lehet, hogy nem. Lehet, hogy ez egy kicsit jobban jár nekünk
bárkivel itthon.
Hát meg más a víziója.
Nem, amúgy nem, mert lustageri azért. Nem, hogy
az hozzátesz. Nem, az szokott probléma, nem tudom, Gegem vezetett, hogy más a víziója, tehát tök más a zenei ízlés.
Ja, onnantól kezdve,
például ismerek olyan producert, én például ragaszkodom ahhoz, hogy a verzék azok full duplába legyenek, tehát van egy felszed egyszer, és van még egyszer legalább meg kell támasztani. Tudok olyan producert, aki ettől rosszul van.
Én is tudok.
Na, hát szarul is szólnak. szóval ezek olyan ízlés dolgok, és itt tényleg az, amit a Gegen mondott, meg kell találni azt, aki számodra a legjobb producer, és itt ez anyag, hogy emberleg és szakmailag hogy tudtuk együtt dolgozni.
Persze, hogyha ezt le tudod kommunikálni, akkor ott a prod azt mondja, jó van, bátya, csináljuk így, aztán
hát csak
kész.
Ez olyan prod kell, és ott már az emberi oldal találkozik, tehát megérkeztünk akkor ugyanoda. Jó, menjünk akkor tovább. Mi az előző adásban elég részletesen kiveséztük a Budapest Open Mic 2024-es adását, vagy részét.
Hogy is volt ennek a promója, ezt beszéljük.
Te is szóba kerültél minden mentor tagon, és nézd, és csak kiteregeti a szennyest.
Jöttem kiteregetni a szennyest, úgyhogy így.
De elmaradt.
Úgyhogy majd Gege rajtad
lesz a sor. Ez valami belsős poén.
Már is mondom, igen.
Lassan külsős lesz igazából, de igen.
Az a helyzet, hogy én azt vártuk sokan, hogy majd akkor a Tonyvel dolgoztak együtt, ugye ott ti is dolgoztatok együtt, majd esetleg erről is beszélhetné, hogy majd megosztva milyen kis szaftos pletykákat, meg minden fölcsigázott, itt mindenkit készítettünk is ebből egy promó videót, hogy na majd akkor itt aztán borul minden, és jön a kiteregetett szennyes, vedd már ezt az undorító gatyát
közben. Jó, valahogy maska szemek vannak rajta. Jó, jó.
Ehhez képest nem mondott semmit.
Alsó nadrágot hozott az ember, nem valami izé pólót, vagy ilyen
azért. Nem amatőrök közé.
Az rajtam van.
Szóval, hogy mit vártunk, hogy majd akkor itt megoszt valami kis izét, de hát ez elmaradt, úgyhogy most tőled várjuk ezt, hogy hát ha van valami olyan belső dolog. És viccet félretéve, először voltál, ha minden igaz, ilyen szerepben, ilyen mentor szerepben, ugye?
Igen.
És talán ez a közeg is egy teljesen új sztori volt. Kezdjük először azzal, hogy ezt hogy élted meg, hogy érezted magad, mennyire izgultál, nem izgultál, azért te nem tegnap kezdted, nem három ember előtt szoktál föllépni, tehát neked azért már ez a fajta karrieri dolog, ez úgy megvan, hogy nem feltétlenül kell, vagy nem feltétlenül izgulsz annyira, mint aki teljesen pályakezdő rutintalan.
Hát igen, bár ez azért itt egy tök más
sztori volt. De azért
ez
egy teljesen más közeg. Na, mesélj egy picit erről.
Hát én nekem amúgy a tavalyi évemnek ez az egyik fénypontja volt, szóval, wow. Hogy amikor először...
Mint a szennyesről.
Igen, ez egy tiszta szennyes.
Igen.
Mert amikor először felhívott engem a Vera azzal kapcsolatban, hogy ez így lesz, és hogy gondoltak rám, akkor nekem elsőre nagyon megtetszett maga az ötlet, de közben azért volt bennem félelem azzal kapcsolatban. Szóval nagyon sok tehetségkutatót láttunk azért már.
Igen.
Tudjuk, hogy ezek hogy mennek.
Szerintem ennek az előző részei se voltak annyira.
Igen. De... Hát már nem is voltak ennyire átgondoltak, igen. Nyilvánvalóan kisebb büdzséből voltak létrehozva.
Zsűrivel is volt szerintem probléma, például az előzőben, például a Hundred Sins, aki mindig elmondja, hogy nem szereti a rappet is.
Nem csak a Hundred Sins, egyikük sem volt, szerintem szakmailag azon a szinten, hát, hogy zsűri lehessen.
Igen, mert...
Tehát én ezért nem tudtam komolyan venni.
Nekem nem lett volna bajom vele, hogyha mondjuk a Lil Frak van ott meg a Szizi, csak legyen mellettük mondjuk valaki, aki viszont egy régi arc, aki, aki tudja.
Ja,
igen.
De ezt beszéltük, hogy más nézőpontok alapján válogatták össze a zsűrit.
Igen, meg ez amúgy ott, tehát hogy ez azért ebben az évadban is szóba került sokszor, hogy akik végül tovább jutottak, tehát nálunk is az, hogy mi mentorok voltunk, az egy dolog, és a zsűri az pedig egy teljesen zeneszakmai zsűri volt, és ezzel szóval, hogy én megértettem azokat a hangokat, amiket olvastam ezzel kapcsolatban a különböző kommentmezőkben, hogy miért ezek az emberek ülnek itt, és miért ők döntik el, hogy ki a jó, de közben meg szerintem ez egy bizonyos szempontból meg egy igenis védhető dolog, hiszen ez a négy ember, aki itt beszélő különböző okokból, vagy a saját karrierjükből kifolyólag, amúgy ők tudnak dönteni egy zeneszakmai versenyen. Aha. Az egy másik kérdés, hogy ők nem biztos, hogy annak az alapján fognak dönteni, aminek az alapján mondjuk akár, hogyha a Gangsta, vagy a Koli, vagy én zsűriztünk volna, akkor tovább juttattunk volna embereket, szóval
azt akartam is kérdezni, mert volt feszültség mondani. A műsorban. Ezt láttam, te sem voltál
igen,
sokszor elégedett.
Volt, igen,
de nem
igen,
csak
nekem...
te, a Said is ki volt sokszor,
ja, igen,
a
igen, Zoli igen.
is.
Igen, ezt beszéltük, hogy úgy volt írva a szkript, hogy jó, most srácok, ki kell lenni, jó?
Igen, tehát mi nagyon kiveséztük ugyanezt, mi is elmondtuk a...
Minden meg volt szkriptelve.
Így van, igen. Tehát nekem, ez, nekem, amikor meglátom a mentorcsapatot, az egy ilyen asztak. Volt. Tehát ez egy állam mentorcsapat, és akkor a zsűrit megláttam, nekem a Bánkóti Dani volt az egyetlen, akire azt mondta, hogy na igen, ő igen, és a többieket annyira nem is ismertem, meg
hát
nem,
a többiek azért
tőle.
Zenész körökben, igen, tehát igen, meg igen, szervező igen. körökben azért eléggé fontos arcok, szóval...
Igen, utána néztem, akkor láttam, hogy abszolút top ők is, csak ott a szakmaiasságtól tartottam egy picit, vagy az értékrendtől, ami sokszor ki is jött a különbözőség, de még a Bánkút és a többi zsűritag között is.
Hát igen, meg hogy érted, az van, hogy mondjuk a Ceglédi Sasza, ő azzal a szemmel nézi a versenyzőket, szerintem, nem beszéltem vele erről, de szerintem, hogy mondjuk ő a Bánkitónak a főszervezője, melyik az az előadó, akit uh-huh. el tud képzelni, hogy a Bánkitón elmegy rá 150 ember,
ez,
és megnézi.
Ez ilyen is hangzott szó és szerint.
Igen?
Igen, hogy amikor mutatták a műsorban a zsűrinek a vitáját, vagy beszélgetését, és mondta, hogy oké, igen, ő tényleg ügyes, de szerintem ő 50 embernél többet nem tud lemozgatni.
Aha.
És mit tudom, a Bunkomen és Gyökérben, ő bennük látok akár 200 embert is. Volt, nekem például ezek voltak azok a szempontok, ami azt tett, hogy tehetséges, jobban működött a produkció, az a versenydarab, és mégis az alapján akarsz dönteni, hogy szerinted egy fikcióra alapozva
ez a lényeg, hogy ez nem egy fikcióra alapozza, hanem
hát
hosszú év szakmai tapasztalatára okay. alapozza, ami neked nincs.
Persze, tehát, okay. ez így van.
Piaci alapokra, igen. Tehát,
van,
hogy, igen. De igen, csak van. Hogy ennek a verseny, szóval, hogy itt erről is beszélgethetünk, hogy ennek a versenynek mi a lényege, hogy így megtaláljuk van. A legjobb rappert, vagy hogy megtaláljuk a legpiacképesebb rappert. És hogy az van, hogy én el tudom fogadni azt, hogyha valakit az zavar, hogy az a célja, hogy megtaláljuk a legpiacképesebb rappert, de azt gondolom, hogy egy tehetségkutatónak amúgy lehet ez a célja, és hogy azért mégse azt láttuk, hogy...
Tehát, hogy... Nagyjából ezt mondtam. Én inkább azt mondtam, hogy százalékos arányban az is legyen egy cél, de kisebb szeretet foglaljon el ebből a nagy egészből. Én inkább ezt mondtam. De persze ezt is meg kell vizsgálni.
De egyébként ez egy nagyon jó gondolatmenet, amit felvetettél, mert ugye én azt láttam, és szerintem mindannyian ezt láttuk a kommentekben is, meg bizonyos esetben én is ezek táborát erősítettem, hogy ugye mi rap szakmai szempontokat néztünk, és az alapján vártunk egy ilyen verseny, de ez nem erről szólt. És ez volt még, amit mondtál, hogy ez egy tehetségkutató, ahol gyakorlatilag embereket, sőt, én ezt még sztárcsinálónak is hívtam az előző adásban, szóval ahol fel tudsz építeni embereket, karriereket, és igen, el tudod adni, és abból lehet valamit kezdeni. És ez a műsor valahol, abban igaz, és neked is igazad lehet, hogy valahol a kettő között aha, volt, mert azért konkrétan. Érvényesültek szakmai elvek is.
Persze, de sok esetben a Bunkóban és Gyökér milyen tehetségkutatóban lett volna benne a legjobb négyben, ha nem egy reptelcsikutatóban. De amúgy ne, én még a Sallai Jékkal kapcsolatban is ezt igen. gondolom.
Igen, nagyon.
Ja.
Szúnyog meg a Lekvárért, ők szerintem...
Lekvár, ő bárhol tudott volna érvényesülni.
Vannak is a végén, tehát ja, igen, nem Szúnyog, te a második, tehát nem volt ilyen kihirdetve, de szerintem ő lett a második.
Akarod mondani,
szerintem ő lett az
volna.
Első.
Na, meg, hát még beszéltük is.
Na, majd Szúnyog testről beszélünk külön.
Ja. Igen, de ja, most csak igen, ennyit, szóval, hogy szerintem itt az a lényeg, hogy mindenki más szempontok alapján néz egy ilyet, de közben meg azoknak az előadóknak, akik pedig inkább a rap szempontjából voltak érdekesek, vagy akik mondjuk nagyon technikások voltak, mint a, nem tudom, a NAFTA, de mondjuk kevésbé látták őket eladható arcnak, attól még nekik ez egy platform volt, ahol meg tudták magukat mutatni, és megismerte őket 20-30-40 ezer ember, és utána, hogyha valaki ezt keresi benne, és valaki azt írja le, hogy de hát a faszér esett ki a NAFTA, akkor utána ő a NAFTA-nak a zenéjére fog rákeresni, nem a Lekvár hercegére, hogyha esetleg őt nem tetszik neki, és szerintem ebből a szempontból nem bántja a rap kultúrát az, hogy melyik előadók jutnak tovább, hanem én úgy látom, hogy inkább segít a többi előadónak is, akik eljöttek ide és bekerültek, és én amúgy tökre bízom benne, hogyha lesz következő évada ennek, akkor egy kicsit bátrabbak lesznek az emberek, és többen merik majd azt mondani, akik esetleg először így legyintettek rá, hogy hát faszom, ez egy ilyen hülye tehetségkutató, én nem megyek el ilyenbe, hanem hogy esetleg meglátják benne azt, hogy ja, amúgy itt ebből lehet profitálni, és lehet fejlődni egy ilyen műsorban, és előrelépni, mint előadó. Szerintem ennek ez a lényeg.
Szerinted működne öregebb arcok, és én nem akarok nevezni, csak hogy szerinted például, hogy benevezni egy hasonló korú ember, az tovább tudna jutni?
Szerintem vagy? Simán.
Ha jó.
Gondolom. Ezt pont beszélgettük is amúgy
igazából. Igen, szerintem egyébként nem.
Nem?
Dehogy nem.
Nem is nagyon volt.
Eladhatóság miatt. Igen. Tehát, hogyha...
Igen, ezt például nagyon sokszor elhangzott a műsorban is, hogy már idős.
Vegyünk például engem, ha például én benevezem.
Zsűri.
Ránézésre. Pontjából néztek erre.
Igen.
Ránézésre, stb. Nem
21 éves vagy ránézésre.
Csak nem vagyok eladható, 18 tehát hogy nem vagyok egy olyan rockstar alkat, vagy nem tudom, tehát, hogy így, akit mindenki...
Dehogy nem, egy levítéz lett rockstar alkat.
Nem tudom, vagy lehet, hogy én állok magamhoz negatívan ilyen szempontból, de hogy nem gondolom magam annak a nagyon olyannak, akit így mindenképp mindenhová vinnének az arcok ilyenkor. Vagy...
Szerintem, már mint amikor mi az első körben kiválasztottuk az előadókat, akkor senkinél nem ez volt a szempont,
persze,
hogy most ki
még
hogy
nem
néz
volt
ki.
Ott még a zsűri.
Hát tehát, igen.
Arra gondolok, de a zsűri részére gondolok, hogy inkább ők, hogy...
Ez egy jó kérdés, ezt nem tudom, mert nem láttuk, vagy hogy ezt így nem láttuk. Én azt tudom, hogy én például Veszprémben voltak idősebb arcok amúgy, ahol ahonnan én hívtam tovább az embereket, és nem voltak annyira jók, mint a fiatalabbak. Igen, de meg hogy az is van azért, hogy amikor mondjuk én mentorként gondolok bele abba, hogy nekem kivel kell együtt dolgoznom, akkor inkább gondolom azt, hogy egy fiatalabb srácnál egy kicsit jobban tudok rá hatással lenni, nem ráerőszakolni, amit akarok.
Könnyebben
de hogy
formálható.
Igen. Vagy jobban hallgat rám. Igen. És én nem biztos.
Biztos, mert lehet, hogy egy öregebb meg pont azt szeretné már, hogy előrébb tudjon jutni, és ezért mindenben hallgatni fog rád, miközben egy fiatal az meg még abban van, hogy
ezt mondjuk pont a Rhythm and Flow-ba, nem tudom, hogy néztétek-e.
Öregebb.
Öreg.
A Rhythm and Flow-t nem tudom, néztétek-e, de ott amúgy pont az a csóka nyert, aki a legidősebb. Vagy nem a mostaniban? Ő a második. Igen, nem, de nem ő nyert végül.
De az volt a legjobb, az a Tázs valami.
Igen.
J-Tázs. Milyen jó volt a csávó. De az előzőben is a D-Smoke az is.
Ja, ő is idősebb. Igen, tehát hogy szerintem amúgy tökre van erre lehetőség. Egy kicsit azt is gondolom amúgy, hogy aki idősebb, meg már mondjuk van egy neve, annak egy kicsit derogál elmenni egy ilyen dologba, mert hogy ő a saját...
Nekem derogál.
Igen.
Mondom, hogy már nem érzem, hogy...
Furcsa is lenne, ha én lennék a mentorod, amikor egyszer ez meg fordítva volt, érted? Szóval, ja.
Jó, ez egy baromi érdekes sztori. Annyit elmondanék, hogy amikor én felhozok ilyen negatív véleményeket, meg kritikákat, azokat azért is teszem, mert ez baromi sokan képviselik, és szeretném, hogyha ők erre kapnának választ.
Persze.
Egy olyan embertől, aki ebben benn van. Amit viszont mindenképpen meg akarok kérdezni, mert nekem nagyon-nagyon nyomta a csőrömet, az a caps lockos sztori, hogy azt így nagyon, nagyon látszódott a műsorból, hogy...
Kijött a kis közös a hang, talán.
Igen, tehát hogy nagyon-nagyon pofátlanba vették az én véleményem szerint, és hogy azt te is azért nagyon nehezen élted. Mennyire volt jelen ez a feszültség mondjuk így köztetek, mennyire érzékelted ezt valósnak ott, vagy ez csak egy képernyő túloldalán volt ennyire intenzív, mert innen nagyon annak tűnt.
Tegyük hozzá, lehet, hogy ezt csak mi látjuk, nagyokat, és mi vizionáljuk ezt
mondom,
bele ezt az egészet.
Azért, tehát, hogy a képernyő innenső oldalán például többször úgy nézett, hogy neked nagyokat kellett nyelni, nem, hogy taktos takarodjon a nyakon váglak.
Szerényebben.
Igen, amúgy voltak velük ilyen pillanataim, mármint, hogy ő velük nagyon megéltem azt, hogy ők nagyon úgy gondolnak magukra, mint egy kész dolog, és emiatt nem hajlandóak semmit
megfogadni,
és amúgy közben az érdekes ilyen paradox helyzet van ebben, hogy én amúgy nagyon kamázom, amit csinálnak, és a két gyereket is kedvelem amúgy, uh-huh. és még egy kicsit flashelni is tudom ezt, mert ez mégiscsak arról van szó, hogy ez egy reptehetségkutató, és a legelső részben is el volt mondva, a Said is elmondta, meg én is elmondtam, hogy ez egy olyan műfaj, amiben a saját faszoddal kell beleállni, és én nekem ez egy szimpatikus dolog volt, hogy én mondtam nekik valamit, és ők azt nem fogadták meg. Az egy másik kérdés, hogy nyilván ideges voltam amiatt, hogyha megfogadták volna, akkor szerintem tovább juthattak volna ebben a műsorban. Akár meg is nyerhették volna ezt a műsort, hogyha egy kicsit jobban hallgattak volna rám, meg egy kicsit nagyobb tiszteletet mutattak volna a feladatok felé, meg alázatot, de hát ők nem ilyen srácok, és ez amúgy így rendben van, szóval, hogy szerintem...
Ez nagyon érdekes, hogy Csabi ugyanezt mondta a múltkor, de szerintem itt összekeverjük a szezont a fazonnal. Tehát az, hogy... Igen. Tehát az, hogy én nem fogadok szót a gegének, mert én azt gondolom, hogy ez egy kiforradt dolog, amit itt én most csinálok, mondjuk ez a dal, vagy akár az én stílom, az egy dolog. De a stílus... Tehát az, hogy paraszt vagy, az szerintem nagyon nem oké. Tehát az, hogy tiszteletlen vagy, az
nagyon
nem az.
De volt olyan, hogy tiszteletlen. Hát a videóból jött le.
Micsoda?
Várjál, ezt akartam mondani, hogy valakinek amúgy ez a humorforrás, igen, valakinek igen. Ez a karakter.
Igen, mert én is ezt mondtam a múltkor, hogy valószínűleg ti vagytok olyanba egymással, hogy tudtok
is nem úgy nézett nagyon nem úgy nézett ki.
De amúgy, mint hogy ebben semmilyen ilyen negatív érzések nem voltak ebben, csak így basztattuk, meg oltogattuk egymást, mert ők ilyen gyerekek.
Tehát akkor te ezt nem érted meg tiszteletlenség.
Nem, én abszolút nem.
Mondtam az előzőbe, ami majd fog kijönni, hogy neked is voltak ilyen pillanataid, nekem is voltak egyébként ilyen pillanat, amikor tiszteletlen voltam, még paraszt voltam.
Persze. Egy kicsit,
tehát, hogy visszakaptál végül is belőle valami.
Ja, azt mondta, hogy engem visszakapott igen. A fiatalkori önmagából.
Igen. Ja, igen. Meg a bebaszott önmagából, igen, leginkább akkor voltak nekem ezzel problémáim, de ja, én nekem nem, tehát én nem érzek semmilyen ilyen személyes ellentétet az ő irányukba, sőt, az tiszteletlenséget se éreztem abszolút.
Akkor
azt éreztem, hogy figyelj, más emberek jobban hallgatnak rám, és utána egy idő után ugye nem élt meg annyi fordulót azért a caps lock, de uh-huh. Már az utcsóban, amikor kiestek, ott már azt éreztem, hogy inkább akkor én is fordítom oda a figyelmem, aki, aha. Ahol vevők arra, amit mondani persze. Akarok, meg az energiáim, nyilván. Mert ők meg járják a saját útjukat, és igen. Ha tovább jutnak, ha kiesnek, de legalább ők tényleg elmondhatják magukról azt, hogy ők a saját útjukon estek ki, és ők ennyit tudtak kihozni ebből a versenyből, kvázi segítség nélkül igen, igazából. Igen.
Jó, volt egy másik versenyző, akivel nagyon összefonottatok, hogy itt a szúnyogtestnál, azt éreztem így kívülről, mint néző, hogy nagyon-nagyon működik a kémia. Ugye nemrég voltunk a Csabival egy koncerten, és a Turbinában.
Köszönöm,
meghívtatok. Mi hívtunk egyébként.
Mi az egyre?
Írásos bizonyítékom van rá.
Srácok, hárman vagyunk, ezt van két jegyem.
Légyszi, dobjátok be, így egy screenshot legyen róla, hogy írásos bizonyíték.
Így van, meg voltál hívva, bizony. Ez egy lemezbemutató volt, ami mi voltunk? Vagy ez csak egy ilyen első koncert volt, vagy mi volt?
Hát ide? Igazából ez egy ilyen dupla lemezbemutató volt, uh-huh. Ami úgy kell érteni, hogy a Szúnyog most kiadott két lemezt, amik ilyen régebbi trackjei, amiket uh-huh. Régebben csinált, de soha nem jelentek meg, uh-huh. És akkor abból így kiválogatta ő, kicsit az én segítségemmel így a legjobb dalokat, és akkor ezeket így kirakta még tavaly, hogy idén már full az új dolgokra tudjon uh-huh. Koncentrálni, és akkor ennek a két lemeznek csináltunk egy lemezbemutatót, ami amúgy az első koncertje is volt egyben első náló.
Ez nagyon nem látszott, pont ezt beszélgettük igen. Ott közben, hogy egyrészt a sound jó, maga a hely is baromi jól szólt, de a mikrofonkezelés az például ja. Nagyon kiforrott volt. Ő egy halkan rappelő előadó, és minden szót kristálytisztán hallottunk, amin így le voltam döbbenve, tehát hogy a hangmérnököknek is innen egy hatalmas pacsi, hogy ezt így összehozták, de neki is, hogy gyönyörű szépen játszott a mikrofonon, mert amikor meg felemelte a hangerőt, akkor nem éreződött ez ki, tehát tök konstansan, majdnem egy ilyen stúdió minőségben szólt, úgyhogy az azért egy óriási pacsi. Na de figyeljük, beszéljünk akkor egy picit erről, hogy ez most így hogy működik, te most őt menedzselgeted, nem menedzselgeted, ebben a koncertben ott volt még pár Budapest Open Mic-os versenyző, a Vera is ott volt, dolgoztak együtt a Budapest Open Mic-kal, van nekik ebben valamilyen részük ebben az egész dologban, vagy ez a te projekted, vagy a ti projektetek, hogy néz ez ki, hogy kell ezt elképzelni?
Nem volt, tehát nekik annyi részük volt ebben, hogy nyilván elhívtam őket, vagy hogy elhívtuk őket a szúnyoggal, mert aha. Hogy nem is álltunk volna ott, ha nem lett volna az egész verseny, igen, és igen. Nagyon cukik is voltak a veráik, amúgy mondtam, egyszer hát, így a koncerten oda mentem, igen. Hogy na izé, hogy nézzétek meg a kisfiamat, és akkor mondták, hogy na, az a mi fiunk is. És akkor ja, így összemosolyogtunk, hogy nyilván az mindenkinek egy kurva jó esőérzés volt, hogy ez a hogy nem az lett, mint egy ilyen tehetségkutatónál lenni szokott, hogy megcsinálta valaki, és akkor utána meg mindenki megy a maga útjára, meg le van szarva, igen. Hanem az tényleg, tényleg úgy éreztem, hogy ott a közös sikerünknek éljük meg azt, hogy itt van ez a csávó, van egy saját koncertje, van rá több mint 200 fizető vendég, kíváncsi rá, ott áll a színpadon, kurva jól csinálja ahhoz igen. Képest, hogy akkor igen. Állt először színpadon, amikor azon a veszprémi válogató előadta azt a dalt, szóval, hogy így, ja, ott szerintem egy kicsit így mindenki érezte azt, hogy hú, ez így tényleg valami volt, és hogy tényleg lehet, hogy elindít ez a sztori olyan utakon embereket, amiből aztán akár még az is lehet, hogy zenészek lesznek, és egy napon tényleg ebből fognak élni, vagy szeretettel hát igen, fogják csinálni,
álma, és izé. Hogy ebből tudjon megélni. Igen, meg ugye pont azt beszéltük a múltkori adás kapcsán, hogy nyilván megfogalmaztunk kritikákat is, mert ilyenek vagyunk, de hogy az a baj, vagy nem baj, de leginkább baj, hogy nincs igazából más. Tehát, hogyha megnézd az elmúlt jó néhány évet, ez a Budapest Open Mic az első olyan, ami lehetőséget biztosít underground rappereknek egy ilyen fellépésre, kifejezetten stilisztikailag ezzel a közeggel foglalkozik, és az előző évadokból sem volt azért egy hiába nyerte meg az bárki, esetleg egy Tony Name lesz, de hogy olyan óriási nagy tehetség, utógondozás, hogy valami nem volt, tehát hogy nem volt olyan nagy pozitív következménye, viszont itt azt látom, hogy ez működik, egymást is tökre szupportálják a srácok, akik ott voltak a versenyben, egymás koncertjére elmennek, hogy itt jó néhányan ott voltak a szúnyogtest koncertjén ja. Is, szóval egy tök pozitív, hogy sikerült egy közeget építeni, egy közösséget, ez már szerintem önmagában egy csodás dolog, mert azért valahol a hip-hop erről is szól.
Ja, meg hát mi azért mindig az összes vagy nem zsűri, hanem az összes mentor, ahogy így visszaemlékszem, mondta ezt a srácoknak, hogy figyelj, hogy ez egyrészt egy verseny, másrészt meg fogjátok ezt fel úgy, hogy itt vagytok, titeket ez érdekel, ezzel szeretnétek foglalkozni, itt van a lehetőség arra, hogy networköljetek, hogy rájöjjetek, hogy melyik a nem tudom, melyik a nektek a legjobb spanotok, kinek tetszik a legjobban a szövege, kivel akarnátok csinálni egy feat-et, ki az, akivel csináltok egy koncertet, mert amúgy szerintem azt azért a legtöbb ember, aki így jól érvényesült mondjuk a hip-hopon belül, elmondhatja, hogy az, hogy milyen klikben vagy milyen gangben vagy, és milyen kik a haverjaid, az nagyon meghatározza azt, hogy te egyáltalán hogyan érzed magad, meg mennyire van kedved csinálni ezt a dolgot. Én például biztos vagyok benne, hogyha nem lett volna az a karrieremnek kb. A legelejétől fogva, hogy folyamatosan kaptam új emberi impulzusokat is, akkor nem hiszem, hogy rajta lennék ezen a tracken, és nem hiszem, hogy az lenne, hogy én otthon írogatnék, meg csinálnám ezt magamnak. Lehet, hogy akkor is írnék valamit, de nem hiszem, hogy rappelni akarnék, mert nekem is az életemben amiatt tölt be egy nagyon fontos szerepet a hip-hop, mert megismertem ezen keresztül folyamatosan jó embereket, a barátaimnak a 90%-a ezen keresztül van az életemben, és már sokkal többet jelentenek ezek az emberek, mint az, hogy hú, na most akkor fölléptünk együtt, vagy csináljunk egy feat-et, hanem elmegyünk ebédelni, együtt jártunk bulizni régen.
De most te a szúnyogtest mentorálod, menedzsergeted, vagy most ez hogy néz ki?
Hát én vagyok a menedzsere igazából. Oh, ja.
És ez neked új? Te vagy korábban is menedzsergettél?
Nem csináltam még ilyet, amúgy érdekel ez régóta, meg hát nyilván így az elmúlt 5 évben azért van egyfajta belelátásom abba, hogy a zeneipar hogyan működik, meg mondjuk menedzserek hogyan működnek, mit kell megcsinálni egy menedzsernek.
Gondolom neked felveszik a telefon mindenhol nagyjából.
Hát jó, vagy van egy olyan networköm, igen, hogy van már egy olyan networköm, amire így jól rá tudom, tehát hogy egy jó alapja annak, hogy eljuttassa a szúnyogot egyről a kettőre, aztán majd meglátjuk, hogy kettőről a háromra is én mondjuk el tudom-e juttatni, mert pont azokban a körökben, ahol már mondjuk a három van, ott már annyira nincsenek ismerőseim, de hogy közben meg tényleg az van, hogy egyrészt én nagyon kedvelem emberileg a Zsoltit, másrészt pedig nagyon-nagyon hiszek benne, mint előadóban és mint zenészben is.
Hát nézd, ő működik színpadon nagyon.
Teljesen.
Meg láttam tehát, egyébként, hogy utána a Fishingen lesznek.
Ja, igen,
és
igen.
És kb. Bunkó is lesz. Egy nap kb. Az összes
csomó bombos, vagy egy
csomó bombos harc, szóval tök igen. Jó, hogy viszik is egymást, meg egy helyre is mennek sokszor.
Igen, meg innen is pacsi a Fishingnek amúgy, hogy, hogy megteremti a lehetőséget arra, hogy ezek a srácok igen. Fesztiválon fellépesnek és megmutathassák magukat.
És csak a szúnyogtest menedzsered, vagy van más is, akivel foglalkozol?
Hát a Bunkóékkal is.
Őket tehát, is?
Akik így eljutottak a döntőbe, velük így ledumáltam, hogy akarják-e, nem akarják, nincs amúgy semmi, tehát nem írtunk alá semmit, hanem haveri, kérdezni. Vagy ilyen gentleman's agreement van közöttünk igazából.
Belekaptetek,
készfogás.
Jászerződés.
Viszont gondolom,
jászerződés.
Gondolom más, hogy állsz egy kicsit például a bunkómenékhez, mint a szúnyogteshez. Tehát, hogy más
hát más színában
tudsz. De máshova is tudnak eljutni.
Igen, tehát igen.
Nekem van egy ilyen érzésem. Ja. Bunkó menéke az underground hip-hop közegben tudnak majd esetleg egy olyat menni, mint egy patkány, vagy ilyesmi.
Igen, igen.
Viszont a szúnyogtestben meg sem állt van egy ilyen betonhofi.
Ja.
2.0.
Igen, hát igen. Nem az utánzata, hanem nem. Hogy van benne
hát azok a magasságok. Igen, vagy
azok
az
a magasság, meg az a közönség is.
Igen, meg az
a hallgatói réteg.
Igen.
Meg a víziója is szerintem hasonló, tehát hogy ő így hallatszik, hogy ő tudja, hogy mit akar.
Igen. Hát igen, még máshogy is kell segíteni amúgy a kisrácoknak, mint a nagyobb srácnak, szóval, hogy ott a kisrácoknál tényleg az van, hogy ő nekik nincs egy ilyen vízió a fejükben, ők olyanok, mint mindenki, aki 17 évesen szeretett rappelni, igen. Hogy bazd meg, én rappelni akarok, csináljuk a beateket, ott a múltkor, nekik is volt egy koncertjük most a Slow Village-nek a falunapján, uh-huh. És igen, ott a Benike ott mentegette ki az SP-ről még a beateket 20 perccel azelőtt, hogy mentek volna fel a színpadra. Igen. Szóval, hogy bennük meg így bennük meg az, ami igazán tetszik, hogy bennük tényleg látom azt az ilyen fiatal elszántságot, ami még lehet, hogy még a vízió az nincs benne ebben a sztoriban, de hogy szerintem 17 évesen nem is kell, hogy víziója legyen valakinek nem. Arról, hogy ő hova szeretne eljutni ezzel, hanem akkor én velük azt szeretném csinálni, hogy a lehető legtöbb lehetőséget biztosítani nekik, hogy azt csinálassák, amit szeretnek, és ebből tudjanak keresni, nem tudom, 20 000 forintot, vagy aha. Bármennyit, hogy megmaradjon a kedvük ahhoz, mert közben azt is tudom, hogy azért, hogy van egy ilyen lemorzsolódási ráta amúgy abban, hogyha az ember csinál valamit sok ideig, és még mindig azt érzi, hogy csak beleteszem a pénzt, akkor elveszti könnyen a motivációját, és nyilván egyikünk se, vagy azt gondolom, hogy egyikünk se azért nyomta le az első 5 évét a repben, mert hogy hú, akkor ennyi pénzt keresek, vagy majd annyi pénzt fogok keresni, hanem azért meg kurvára szerette ezt csinálni, ja. De hogy közben meg nagyon jól rajta tarthatja őket a trekken az, hogyha látják azt, hogy ebből amúgy lehet, hogy valamiféle egzisztenciát, vagy akár egy kis mellékest, ami legalább nem a munkámból megkeresett pénzemből kell az új SP-t megvennem, hanem vissza tudom forgatni a fellépésekből bejövő pénzemet arra, hogy klippet csináljak, vagy ilyesmi.
De ez mennyire működőképes, hogyha megnézed az UG bulikat, nem tudom, mennyire jársz egyáltalán ilyenekbe.
Azért hát betegszobára ezek...
meg jártál már az életedben.
Ja, igen, voltam.
Szóval, ugye mostanában ugye az van, hogyha megnézed, azért nem igazán működnek. Tehát, hogy nagyon-nagyon kevés a közönség, és majdnem, hogy nem azt mondom, hogy mindegy, hogy kit hívsz meg, de azért egy patkány sem működik úgy, ahogy működhetne. Pedig,
hát azért szerintem eléggé szépen a Dürer.
Igen, de arra gondolok, hogy ők nem elégedettek ezzel, tehát hogy elmondták azt, hogy akar anyagilag is ennek milyen vonzata van, illetve nézd meg azt, hogy mennyi ember megy le egy patkányzra, meg mit tudom, mondjuk egy pogányra, vagy egy bármilyen mainstream-ebb.
Szerintem nem az, hogy nem elégedettek, csak szerintem simán elmondták, hogy rájuk nem mennek el annyian, mint egy bármilyen nagyobb névre, de szerintem ők tudják, hogy hol vannak éppen érted.
Azzal nincsen gond, nem azt mondom.
Hol a helyük ebben az egészben, mert az underground hip-hopnak viszont a tetején vannak jelenleg kb.
Hát igen, de pont ezt akarom kifejteni, hogy ugye elkezdtünk beszélgetni a menedzserkedésről, és ugye van egy szúnyogtest, hogy gyakorlatilag bárhova el tudod juttatni. Egy bunkómenés gyökér az már limitáltabb a közönség igen. És a hallgatóság miatt. Na most, hogyha megnézed a trendeket, hogy hogyan alakult az elmúlt mondjuk 5 évben az underground hip-hop buliknak akár a közönség száma, akkor ez nem mutat egy pozitív képet. Miközben sokkal több buli van, mint korábban volt. Tehát
hát igen, ezért is nem mutat pozitív képet. Szóval uh-huh. nem
mindenki
volt
koncerteket szervez össze-vissza, igen. És erre akartam rákanyarodni, hogy most ezekbe bele kell, hogy folyjál.
Szervezettem.
Igen, és jó, hát ez katasztrófa a szervezés, de botrányos, de tényleg. De te most ebbe bele fogsz folyni, ugye kétféle, itt is kétféle közeg lesz, meg van, ugye a közönség miatt, és a szervezés is teljesen más lesz. Van-e már ezzel kapcsolatban tapasztalatod, akár az, hogy az egyik irány egy kicsit könnyebb, a másik nehezebb? Milyen nehézségekbe ütköztök így ezzel a dologgal kapcsolatban?
Figyelj, egyelőre nagyon kevés tapasztalatom van. Most pont a Bunkómenéknek amúgy a Manyiba kötöttünk egy bulit, ahol amúgy betegszoba is volt csomószor, meg az tökre egy ilyen underground hely, ott van egy jegy ár limit is amúgy, hogy 1500-nál nem lehet drágábban adni a jegyet. Szóval, hogy én a legnagyobb problémának azt látom amúgy, amit te is mondtál, hogy annyi buli van, és annyi hely, hogy nem az van, hogy kevés ember megy el ezekre a bulikra, hanem az van, hogy elmegy ugyanannyi ember, csak aha, most már 4 különböző féle bulira megy el az a mennyiségű ember, és...
Ez a torta szelet szindróma, hogy van egy ekkora hát torta,
igen.
Ebből maximum kisebb ennyit, szeleteket igen, tudsz vágni, igen. De a torta akkora, mekkora. Tehát azt mondjuk, hogy a közönség az gyakorlatilag adott, csak miután ma már mindenki reppel...
Jaj, meg mindenki rebulit szervez,
és mindenki rebulit szervez, meg mindenki DJ, meg ugye hát most minden a repről szól, mindenki valamilyen módon ebbe be akar kapcsolni, vagy klippeket készít, vagy beatmaker, vagy koncertszervező, vagy akármi. Ja, és mit gondolsz, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, vagy hogy mit lehetne javasolni ezek? Most itt azért gondolom, hogy meg fognak nézni minket, azért gyakorlatilag ez a műsor ennek az underground közegnek készül. Tehát te ebben most már belefolysz, vagy elkezdtél belefolyni, egy elég komoly karrier van mögötted, ez egy jó észrevétel lehet, hogy alapesetben nem ártana, hogyha mondjuk vagy összefognának ezek a szervezők, és egy nagyobb bulit szerveznének, vagy ezt ritkítani kellene valahogy.
Ja, hát a leginkább szerintem ez az, amire oda kell figyelni, hogy ne szervezd rá egy másik dologra a koncertedet, de hogy ezen minden szinten oda kell, vagy hogy erre minden szinten oda kell figyelni, erre oda kell figyelni a Lil Frak-nak is, hogy ne rakja az akváriumba egy héttel a Jude Law MVM dómja elé a koncertjét, mert nem fognak rá annyian elmenni, aha, és oda kell figyelnie, nem tudom, a Fernek is, hogy ne szervezze le a koncertjét ugyanaz napra, amikor a Patkányz van, mert a közönségnek a nagy része máshova fog menni. Tehát, hogy az van igazából, hogy de hogy ezek ilyen alapdolgok. Nem tudom, mi mind a két bulit csütörtökre szerveztük, azért szerveztük csütörtökre ezeket a bulikat, meg én a srácoknak is ezt mondtam, ők egy kicsit kételkedtek benne, hogy ez így oké okay lesz.
Én is,
de
hogy meg közben is lepődtem, hogy hétközben.
Az van, hogy negyed annyi dologgal konkurálsz egy csütörtöki napon, és csütörtökön már az emberek azért szeretnek elmenni a városba, főleg, hogyha nem az van, hogy valami éjfélkor kezdődik, hanem mondjuk a 10-ig vége van, akkor csütörtökön már elmennek, ott lightizgatnak kicsit, aztán még hazamennek, és másnap bemennek munkába, vagy iskolába, vagy ki hova megy. Míg pénteken az van, hogy 500 esemény van a városban, és én is, hogyha csak megnézem a eventeket Facebookon, minden pénteken legalább látok 3 dolgot, ami zavara. Mind a 3 amúgy tényleg érdekelne, és tényleg elmennék rá, zavara, és igen. Abból csak egyre tudok elmenni, és ezzel így van még a másik 1,5 millió ember is, aki ebben a városban lakik, szóval...
Kedves koncertszervezők, egyeztessetek, limitáljuk ezeknek a buliknak a számát, most nekünk pont így lesz egy koncertünk.
Így is volt a Kiláékkal, egyszerre volt az egyik koncertünk.
Én szerettem mindig.
Igen.
Hétköznap amúgy, ja persze.
Ugye fiatalkorom az abból állt, hogy szerdánként vagy korvintető, vagy instant.
Ja.
Pedig ezt akartam, hogy ez nem feltétlenül egy régi trend, a hétköznapi bulik.
Hát ez 10 éve volt már, szóval.
Ez komoly.
Ja, meg azért mondjuk a Monday Session az például egy nagyon régre visszanyúló sztori, és az is hétfőn van, igen. Amikor a legkevésbé gondolná az ember, hogy faszom hétfőn, ki akar hétfőn bárhova menni, annál csak a vasárnap a rosszabb, és amúgy meg sokan is voltak, szóval, ja.
Igen, meg nagyon jó fellépőket hívtak sokszor, csomó külföldit láttam náluk.
Ja.
Jó, figyelj, akkor szerintem ezt a témát így nagyjából le tudjuk zárni. Még egy olyanra érdekelne a vélemény, akár mindegyik őtöktől, mert Csabi azért neked is ebben van némi rutinot, hogy mik azok az állandó amatőr hibák, amiket így fellépések kapcsán láttok így bulikban. Amiket javasolnátok, hogy
bekristályozás.
Amiket javasolnátok, hogy ne csinálják. Jó, tehát amiket javasolnátok, hogy miket ne csináljatok.
Ne fogjátok be a mikrofont, bazd meg, ne fogjátok be a mikrofont.
Helyes mikrofontartás, illetve távolságnak a felmérése, nem így fogjuk meg, meg így fogjuk meg a mikrofont.
Amennyit bírtok.
Bizony. De annyit isztak, amennyit bírnak. De...
Nem
ez a probléma, bírja
ő. Meg rajta, az a baj.
Igen, tehát, igen,
hogy,
az alkohol.
Azzal nincsen baj, megiszol egy-két sört, ilyesmi, hogyha ha bírod a sört, de hogyha nem bírod, akkor meg
kurva meg.
Mert utána meg azon, hogy annyit látsz, hogy fent van 6 darab bebaszott hülye gyerek a színpadon.
Egy bebaszott DJ-vel, egy bebaszott hangosítóval.
Igen, és utána csodálkoznak, hogy nem mennek emberek a koncertjeikre, mert nem akarják
rossz azt, a hangosítás.
Hogy valaki egyik rappel, a másik meg hány mellett.
Ja, igen.
Tehát azt mondod, hogy meg kellene tisztelni a közönséget azzal, meg, hogyha már lejönnek hozzád.
Hát, nem meg, ha te komolyan veszed.
Saját magadat kell megemberelni. Tisztelted a közönséget, persze, de szerintem először saját magadat embereled.
Ezzel tiszteled a közönséget, hogy odafigyelsz erre.
A koncerteken általában én ezt látom, amellett ott van persze a hangosítás, például nekem is, érted, nincs olyan erős hangszálam, és hogyha elmegyek egy olyan fellépésre, ahol mondjuk el kell nyomnunk fél órát, egy olyan hangcucc mellett, ahol nem hallom vissza magam, akkor negyed óra után már nincsen hang.
Vagy
mikor
egymás mellé kerülünk, akkor gerjedünk.
Hát csak csomó helyen mi a beállás, tehát ez ilyen underground hip-hop bulikon.
Már nem emlékszik rá, onnan föntről már nincs ez meg.
Ott a pultos, aki beáll hangosítani. Igen. Két sörkiadás között, és akkor mondd meg neki, hogy haver, csinálná.
Igen, és utána visszamegy, csapolja tovább a sört.
Igen. Mint a bárholban a szülinapomon.
Jó, de az más
ja,
volt.
Ja, persze, az más volt.
Hát, vagy akkor odamész a pulthoz, és figyelj már, hol a hangosító? Hát kint cigizik. Pró, mi a fény?
Jó. Ja, igen, az is gyakori.
Még amit témát fel akartam dobni, ez egy új trend, ebből részben beszéltetek is a Telexben is. Neked azért most már van tapasztalatod ezzel is, azzal is, fordított sorrendben, mint nekem. Élőzenés, zenekaros fellépésekre gondolok, pro és kontra, mik a te észrevételeid. Én fordítva voltam, tehát én a Covidig zenekaroztam, ugye dobosként, aztán ugye a Covidnál ezt így kinyírtam.
A Gangsta Zoli vagy igazából?
Pontosan, az ő fia, tudod. És hát nekünk a Covid azért is ölte meg ezt az egészet, mert nekünk a zenekarból két srác az orvos. Úgyhogy nem is nagyon tudtuk ezt így csinálni.
Ez az jobb, mint hogyha meghaltak volna Covid-ban, amúgy azt hittem, hogy ez lesz.
Ez az rossz vége. De aztán rájöttem, hogy már tudtam.
A 40. percén megérkezett az első SFX, de jó.
Így van. Jó, mik a tapasztalataid? Ugye megvan ez is, az is, pro és kontra.
Hát szerintem összehasonlíthatatlan. Attól szóval ez nagyon-nagyon függ attól, hogy az ember milyen helyeken lép föl, mert amúgy kurvára megvan annak a bálya, amikor...
De ez egy jó szempont, önmagában itt kezdődik, de, hogy élőzenével nem tudsz menni bárhová.
Szerintem kurvára megvan annak a bálya, amikor a Manyiban egy DJ-vel két ember a színpadon rappel, és itt van az arcukban a közönség, és annak igen, van igen. Egy olyan hangulata, ami pont amúgy tök érdekes ez, hogy most... Na mindegy, ezt lelövöm, de majd aki most látja, az már látja, de majd ez csak később lesz beirdetve, hogy én nekem pont lesz majd idén még soká amúgy ősszel majd egy ilyen DJ-s felállásos koncertem, mert pont, hogy az van, hogy most már két éve... Ja, nem, de most már másfél éve csak a zenekarral játszunk, és az van, hogy kurva jó a zenekarral játszani, szóval azokon a színpadokon, amik nagyobb színpadok.
Amik alkalmasak erre.
Ja,
és igen, a hangosítás
igen.
És a terem akusztikája.
Nem is azt mondanám, hogy alkalmasak, hanem amik inkább megkívánják ezt, mert aha. Hogy vannak egyszerűen olyan, tehát egy turbinában még el tudsz menni egy DJ-vel fellépni, de mondjuk egy Aqua nagy halban ott már azt a színpadot egyedül beszaladgálni, azon a hangcuccon, az, hogy HD-ról szól a zene, az már nem a kihasználása annak, amire az a terem ki lett találva, hanem abban a teremben sokkal jobban hangzik, és sokkal jobban tud élni
mi a fasznak egy olyan produkció. Nagyhal volt a kisha, és akkor nincs ilyen probléma.
Ja, igen. Már ott is voltam.
Kilőtted.
Ja. Igen, szóval, hogy ez a leginkább ezt tudom elmondani, hogy a színpadhoz kell igazítani azt, hogy mi az, jó, ami ott a lehető legjobban meg
tehát
tud szólalni.
Együtt dolgozni 4-5 emberrel, időpontot leszervezni, megfázik, beteg, problémája van, adott esetben a gázsit ugye szétosztani, ebből is esetleg lehetnek, tehát hogy azért van ennek egy ilyen oldala is, ami én például, én nekem egy óriási nagy felszabadulás volt az, hogy ugye nem tudtunk zenekarozni, azt kurvára sajnáltam, meg is gyászoltam, de rájöttem arra, hogy amikor egyedül csinálsz valamit, akkor nem vársz senkire, nem függsz senkitől, és onnantól kezdve úgy történik olyan dinamikában minden, ahogy te szeretnéd. Ez az egyik, ami szerintem egy óriási különbség. A másik, amit a Betonhofi koncerten éltem meg, hogy az a helyzet, hogy, és ezt tök jól kifejtetted a Telexes interjúban, és hogy az a helyzet, amikor valaki kitalálja, hogy most akkor menő és trendileg hangszerelem a dalomat élő hangszerre, úgyhogy ez nem úgy lett elkészítve, nem szólal meg is. Beton Hoffinak is voltak olyan zenéi a parkban, hogy az egy jó, megismertem, azt nem mondom, hogy nem ismertem meg, de nagyon nem szólt jól. És amikor van egy ekkora hely, és ezt meg kellene tudni szólaltatni, és nagyon sokan itt véreznek el, mert ugye az, amit te csinálsz a 6-3-6-3-mal, az olyan szempontból baromi jó, hogy ott úgy írjátok a dalokat alapvetően. De átszerelni nagyon sokszor kapufa. Tehát hát nagyon sokszor nem sikerül.
Azért nekünk az első pár koncertünkön a dalok nagy része az áthangszerelt dal volt, de hogy ott
mennyire
is azért igyekeztünk.
Mennyire éreztette működőnek? Tehát te, mint aki ismered, évek óta adod elő ezeket a dalokat, ott van a füledben a hangzás, mind koncerten, mind studeszban.
Hát nyilván volt? Más, és hozzá kellett szokni, de én azt érzem, hogy szerencsés vagyok, mert kurva jók a zenészek, akikkel együtt dolgozom, és itt szerintem egy nagyon fontos szempont, ezt a Telex, vagy az Aftára gondolsz, gondolom, ezt elmondtam, vagy elmondtuk a Barnival, hogy a legtöbbször az a probléma, amikor át akarnak hangszerelni egy zenekarra hip-hop dalokat, hogy a zenészek nem hip-hop zenészek, és nem szeretik a hip-hopot, és ezért nem tudják játszani a hip-hopot. Azok a zenészek, akik az én projektemben vannak, ők mind hip-hopot hallgatnak, és a hip-hopot szeretik, és azt szeretik játszani is, ezért jól tudják csinálni.
Igen.
Az, nem tudom, én amúgy nagyon rég nem voltam Beton Hoffi koncerten, szóval hogy nem tudom, hogy mennyire legit, amit mondasz, hogy mennyire éreztem
volt,
volna én is ezt.
Fellépte.
Melyiken?
A Nagy Parkos koncerten, és ott voltam a...
Jó, akkor ott voltam.
Jó, csak hogy kintről, tehát nem hallottam kintről.
Amúgy nekem nem tűnt fel ennyire ez, amit mondod, hogy szarul szóltak volna.
Szóval, hogy ott, ugye a Hoffinál például az van, hogy a Pándi Balázs, ő alapvetően nem egy hip-hop dobos, kurvára szereti a hip-hopot ő is, de hogy ő alapvetően tök más stílóban dobol.
Dobnál például ez nagyon-nagyon hallható, hogyha valaki más stílusban játszik.
Ja, szóval, hogy én a leginkább ezt látom problémának olyankor, amikor megpróbálnak áthangszerelni dalokat, hogy olyan zenészekkel próbálják meg áthangszerelni, akik amúgy nem szeretnének hip-hopot játszani, és nem is igazán szeretik a hip-hopot. Mi azért tudtuk szerintem jól áthangszerelni a dalokat, mert a srácok nagyon érzik azt a bounce-t, amit hozni kell egy ilyen helyzetben, de abban az is van amúgy, hogy közben nem ugyanolyanok ezek a dalok nyilván, tehát nem tudják ugyanazokat az energiákat visszaadni, hanem adott esetben tudnak hasonló energia szinten mozogni, mint a HD-ról lennének a beatek bejátszva, de...
Tenj már meg egy picit, sokszor használ ezt a HD kifejezést, szerintem nagy részen nem tudja a hallgatóknak, nézőknek.
Ja, tehát, hogy a DJ pultról lenne elindítva igazából egy beat, mintha DJ pultról elindítanának egy beatet, és igen, akkor azt arra rappelnél. Szóval, hogy ez a... most nem tudom, hogy sokszor az energiaszint az hasonló tud lenni, de hogy mégis más energiát hoz egy dal, és igazából én azt érzem, hogy most már, aki eljön egy 6-3 koncertre, az már nagyjából tudja azt, hogy ott mire számíthat, és már nem várja ugyanazt az energiát, amiket ezek a dalok adnak, hanem ott egy másféle táncolhatósága van mondjuk a daloknak, meg egy másféle energia mozdul meg, viszont ebben mindegyik dal beleilleszkedik. És hogyha az lenne, hogy most jó, akkor figyelj, ezt a három dalt, ezt nyomjuk le úgy, hogy az eredeti beat szól, akkor meg ilyen lenne az egész koncert, mert nincs egy egységessége az egésznek, szóval mi ezért akartuk azt, vagy én azért döntöttem úgy, hogy mindegyik dalt, amit játszunk, azt áthangszereljük.
De ez nektek viszonylag jól is sikerült?
Hát igen, én amúgy elég jó visszajelzéseket kaptam erre, de nyilván közben visszahallottam azt is, hogy hát ezt a dalt nem lehet megismerni, és hogy ez így nem olyan. Vannak igen, ilyen emberek is, de hogy ez meg közben
hát
olyan
érted, nem akartátok leutánozni, gondolom, az eredetit, hanem
inkább. Ja, nem, mert az, hogy nem lehet, elég jól
de figyelj, az nem azt, hogy nem akarod, nem lehet. Tehát vannak olyan hangzások elektronikusan, amit zenekarral nem tudsz
hát
megcsinálni.
Hát meg egy csomószor például egy izét cseled, egy mintát lehozni ugyanúgy.
Pontosan.
Ja, persze.
Tehát nekem például ez volt hiányérzetem, nem szólt rosszul a Beton Hoffi koncert, amikor ismersz egy-egy dalt, azt várod. És egy egészen más hangszereléssel megszólal, és ez volt a kulcs, vagy ez a kulcsmomentum, amit te is mondtál, az energia, tök más hatása van. Én például szoktam azzal kísérletezgetni, hogy van egy dalom, és akkor nézek hozzá egy teljesen más hangulatú beatet, akár egy szomorúbbat, akár egy vidámabbat, akár stílusban egymást, és akkor megpróbálok arhoz is valamit kitalálni, egészen más hangulata van. De megváltozik furra. Játszogattam AI-jal is, kipróbáltam ezeket, hogy beraktam a zenémet, szöveget, és tök más stílokba beraktam. Beszarás. Tehát, hogy nagyon-nagyon más lesz a végeredmény. Na most, amikor én például ott voltam, mint közönség, én vártam azt a Beton Hofi dalt, és nem azt kaptam. És...
Hát, de azt meg tudod hallgatni Spotify-on.
Oké. Okay,
igen, amúgy szerintem ez egy fontos szempont, meg hogy ez egy kritika, de hogy közben az Ádi gondolatja az, hogy őt ez nem érdekli, mert hogy ő a koncerten, hát, meg azzal az energiával, hogy ő a koncerten, meg azzal az energiával szeretne operálni, és úgy szeretne mást adni egy koncerten, és azt mondom, ez egy nagyon jó szempont, amit a Csabi mond, hogy ezekre a koncertekre azért érdemes igazán eljárni, mert ugyanúgy tudod üvöltözni a dal, de hogy közben nem az van, mint hogyha otthon egy kurva jó hangcuccon beraknál.
Azért nagyon pró zenészek vannak, meg nagyon
persze.
Tehát a Garrison,
igen.
Nem mondom,
attól
függetlenül,
hogy
szólt,
nem hip-hopból indultak ki, attól függetlenül ők viszont tényleg jót tudnak csinálni anélkül is, de egy csomó magyar ilyen rap csapatnál szerintem azon vérzett el a dolog, tényleg, hogy összehoztak valamilyen session zenészekből, akik semmi kedvük, semmi tudásuk a hip-hopról, ismerik le Dr. Dre-t, meg mit tudom én, és akkor azoknak odaadták ezeket a zenéket, hogy csinálják meg újra, vagy dolgozzák át valahogy, és nem volt benne dög, nem volt benne semmi.
Persze, a koncert előtt egymásra néznek.
Ez az egész arra ment, hogy, tudod, hogy koncerten jó, még több pénz legyen.
Igen. Erről van szó, persze.
Tehát, hogy nálatok meg azt hallatszik például, hogy nem ez volt az elsődleges szempont, hogy pénzt keressetek vele, hanem hogy
szerettek együtt dolgozni, és ez látszik
amúgy.
Ja, igen. Meg hát az is igaz, amit kérdeztél a legelején, hogy mindenki kevesebb pénzt keres ezzel. Tehát, hogy nyilván hosszú távon az van, hogy föl lehet rakni zenekarként nagyobb színpadokra ezt a produkciót, és ott már lehet vele jobb pénzeket keresni, de hogy én alapvetően abból a mondjuk az az income-om, ami volt, amikor DJ-ztem, az kb. Lefeleztem a tavalyi évemmel, úgyhogy kb. Hasonló arányba, tehát pontosan, egy hasonló mennyiségű pontosan koncertem volt, de én meg úgy, igazából én azért döntöttem emellett, mert meguntam azt nagyon. És oké, hogy most másfél év múlva hiányzik, de hogy az van, hogy én imádtam amúgy a Geri DJ-zet nekem, a Lusta Geri DJ-zet nekem, és amúgy nagyon szeretem a Gerit, tényleg az egyik legjobb barátom, imádok vele elmenni, tudtam, hogy ő tudja a szövegeimet, be tudja üvölteni hátulról. De hogy az volt, hogy a végén már hiányzott az, hogy ott a színpadon történjen meg olyan találkozás. Ha a beat szól, nem tud megtörténni.
Nem fog meglepni a beat téged.
Igen. Meg nem fogok rá máshogy rappelni, és az meg tök érdekes, hogy nem nálunk volt például egy dobosváltás, és most a...
Az előzőnek add már meg a számát, légy szín.
Jó.
Elég sokan
keresik őt azért.
Ja,
passzol. De hát Klaus Ádi, ő szerintem a top 3 magyar hip-hopot doboló emberben benne van.
Wow.
És a Pivarnyik Peti, meg a Szippor, aki az Unibeats-ben van, és most játszik a zenekarban. Tök érdekes, hogy az Ádám ő ilyen nagyon feszesen játszik, a Peti pedig kicsit ilyen lezserebben, swingesebben.
Ráérősebben.
Viszont igen, cserébe én is egy kicsit máshogy rappelek, és amúgy meg kurva jól jön ki ez, így a koncerten veszem észre, hogy itt egy kicsit máshova rakom a hangsúlyt a sorban, és hogy így még az emberek is így néznek, hogy ez most így van, de hogy ez az, ami... de hogy így közben ez az, ami az értelme szerintem az élő zenének, hogy akkor az legyen élő, és ott történjen meg valami olyan kölcsönhatás, ami nem tud máshogy.
Van valami nagyon-nagyon szar koncertélményed, amit így megosztanál velünk, ami ilyen epik?
A zenekaros,
teljesen mindegy. Voltak biztos a kemények. De.
Igen.
Mindegy, hogy zenekaros.
Volt egyszer egy borzasztó, de ezt már elmeséltem valahol, most nem tudom kinek. Szegeden egy diszkóban, nem, Szegeden van egy diszkó, és ott voltunk egyszer Metzger Viki után éjjel egykor. Hát az valami...
Ennyi elég
az
is
valami volt.
Vagy jött a szervezés.
Hát a Frakkot hívták, és akkor ő hívott magával engem is, és amúgy ő még így egészen működött is nekem a szettem az így annyira nem, de ezt úgy, hoztam le, az amúgy egy emlékezetes pillanat volt, hogy ott állt, nem tudom, 600 ember a diszkóban, így néztek, hogy mi a faszom ez a szar, amit szól, meg ők a Look at My Body-t akarják hallgatni, és akkor a Keletnek az akapelláját végignyomtam nekik, és így közben a tüvöldöz, hogy tok, csokkolódj, meg ilyenek, üvöltöztek, szúrtam nekik már, ott már abban voltam, hogy most azért is végig hallgatjátok, bazd meg.
Ez ilyen. Ja. És ennek az inverze?
Felett volt köztük egy 10 ember, aki amúgy elveszte, csak elnyomta a többi 590.
Ja, hát amúgy ott volt az első sorban, amúgy voltak emberek, akik erre jöttek, és akkor igen. Az úgy jó volt, de hátul meg nem azok
gondolom,
a tagok álltak, szóval.
Meckervikére akarták
hát, mint hogyha így olyan szag volt ott, mint hogyha így a Rossmannak a parfüm izéje az így ledölt volna. Ja.
És a valami nagyon-nagyon emlékezetes pozitív koncertélményed, ami nagyon megmaradt?
Hát amúgy minden évben Orfű. Szóval, hogy én nekem az a
top valami varázsa.
Kedvenc fesztiválom Magyarországon. Minden évben kurva jó volt játszani, tavaly is nagyon jó volt. Én amúgy ezeket a kis fesztiválokat...
Miatt,
a közönség igen, a közönség az ott zseniális. És amúgy én alapból ezeket a kisebb fesztiválokat, Colorado, Bánkító, Orfű, ez a Szent Háromság, ahol a legjobb amúgy zenélni már. Mert ott tényleg az a közönség van, akinek mi igazán szólunk, meg akik igazán tudják ezt élni, úgyhogy...
Hallgatnak
úgyhogy
is,
azok,
érdekelnek, érdekli is őket.
Koncertből is ezt szeretem.
Ja, igen.
Koncertekből is azt szeretem, hogy a kisebb, mint a óriási stadion koncertek.
Tehát mert olyan kurva sok tapasztalatod volt a stadionos koncertekből.
Nem, mint fellépőként gondolom.
Hanem
eljárni egy koncertre, például engem nem érdekelne egy ilyen óriási nem tudom, Exhibit 50 Cent koncert egy nagy helyen, de például tök szívesen megnézni őket egy kisebb klubban, ahol
nagyot rakott
van
az öreg
150-200 ember, tehát nekem az sokkal jobban adja, mint a na nagy fények, meg robbanás. Meg
lassan a műsornak a végére érünk. Mik az idei terveid, olyan tekintetben, most ezt a menedzsmentet elkezdted, nyilván ez azért eléggé ki fogod tölteni az idődet, illetve, hogyha jól sejtem, akkor most vissza fogsz térni a zenekarozás nélküli fellépésekhez?
Nem. Egy ilyen buli lesz majd, ez majd ősszel lesz, és egy kicsit...
Mint egy pincepincsi belépő drog, kapudrog.
Ja, hát arról majd még lesz több info, mert ott nem csak egy koncert lesz össze, hanem ez majd egy ilyen kis okoskodás lesz, de most egyelőre még a következő buli az április 26 Magyar Zeneházában lesz, ugye most 10 éves idén a Borító LP című lemezem, amire talán az első közös dalunk, amúgy, amit csináltunk, ja, a szívás.
Akkor találkoztunk aznap először.
Igen, az szép.
Felmentünk MB-hez, és
az
ilyen nagyon hip-hop nap volt, mert utána mentünk még át a Tilosba, ott is rappeltem. Ez meg igen. Előtte vettük fel a Big Mac-éknek a Grime emberhez a részemet a videóban.
Ja, és amúgy, de várjál, és amúgy én jól emlékszem, hogy a Faka ő utólag került rá arra a trackre, nem? Hogy ketten mentünk amúgy az MB-hez, és ja. Tehát ez a történet most már 10 éves.
Te hoztál idén. Össze minket pónikként, ha azt veszük.
Igen, akkor, hát igen.
Nálad volt az első.
Igen, és azóta is mennyi lemezt kiadtatok, ugye? Ha, na jó, idén.
De már volt lemezbemutatónk 8 éve, szóval.
Igen. Ja, szóval, hogy ennek az örömére tartunk egy ilyen, hát nem 10 éves koncert lesz ez, hanem az elmúlt 10 évnek a dalait.
Másfél órás.
Igen, pedig amúgy 10 éves se lenne rossz. Emlékszel, 10 éve volt, mikor elkezdtük ezt a koncertet.
Igen, az kemény. Spád is késése.
Ja, a Goagil tartott ugye ilyen 48 órás szetteket még. Igen, ő neki lehet, hogy volt egy 10 éves szettje is egyszer. Ja, szóval, hogy április 26-án a Zeneházában lesz ez a buli, ahol igazából az elmúlt 10 évnek a magasabb pontjait játsszuk el, a legjobb dalokat az elmúlt 10 évből a zenekarral, plusz lesz még
négy... Kiváló vendégelőadókkal.
Igen, plusz 4 vendégzenész is lesz, plusz amúgy lesznek feetek is, és igen, hát az egy ilyen nagy... én ünneplés lesz igazából, már ott így elhangzanak a legjobb dalok, úgyhogy ez a következő, amire készülünk. Ja, meg azt nem tudom már, hogy be van-e jelentve, de még ezelőtt amúgy lesz Dürerben Four Rolls, és lehet, hogy bátyátok amúgy ott is előtte talán fellép.
Zsír.
Yes. Hát potyognak egyek, akkor szívesen veszünk egy 3-4 darabot.
Ja.
Hát már el van intézve. Itt. Úgy jött, ez volt az megállapodás.
Igen? Most is úgy lesz, hogy téged hívni fognak, de már nem lesz ilyen. Nekünk még
a következő adásban azt mondom, hogy eladtam.
Na, srácok, megérkeztünk a műsor végéhez, Tony, túlélted, nem volt azért annyira félelmetes a gege, ugye?
Nem. Hát most már kezdem szokni kellő távolságba.
Azért még egy Nietzsche idézetet berakhatom.
Igen, ezen ki voltunk akadva.
Kurva!
Szeretném megköszönni, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél, és igazából támogattál minket ezzel, mert ez egy óriási dolog. Tényleg ez nagyon sokat hozzátesz a mi kis életünkhöz. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Ennyi volt már a Morning Flow. stúdióban ismét itt ült mellettem Nickname, Tony Name lesz, vendégünk Gege, én Replikátor voltam, kövessetek minket mindenhol, iratkozzatok fel, patronáljátok, meg amit szeretnétek, viszlát, legjobbakat!
Sziasztok! Skibidi!
Bye! Morning vibes, it's here to stay. Hip-hop beats to start your day.